Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Brüsszel úgy döntött, háborúba megy. A háborúpárti országok már létrehozták a háborús szövetséget. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából tartott állami ünnepségen a Kossuth téren. Orbán Viktor beszédében úgy fogalmazott, ezt a háborús szövetséget utánozhatatlan eleganciával a hajlandók koalíciójának nevezik. Hajlandóak elküldeni másokat meghalni. Készen állnak, hogy még több fegyvert, még több pénzt küldjenek Ukrajnába. Az ukrán-orosz háborút saját háborújukká nyilvánították, és ezzel bele is léptek. Benne vannak nyakig, tette hozzá a kormányfő. Úgy értékelt, ha Brüsszel nem akadályozna az amerikai elnök békemisszióját, már vége lenne a háborúnak. Mindenki tudja, ha Donald Trump lett volna az elnök, a háború ki sem tört volna. És ha nem gáncsolnák, már béke lenne, hangsúlyozta Orbán Viktor. Magyarország a béke oldalára állt. Az orosz-ukrán háború nem a mi háborunk, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, október 23-án mondott beszédében. A kormányfő hozzátette, a kárpátaljai magyarok pedig úgy keveredtek bele a háborúba, mint Pilátus a krédóba. Innen is üzenjük, nem feledkezünk meg rólatok, veletek vagyunk, számon tartunk benneteket és segítjük családjaitokat. Fogalmazott, hangsúlyozta, csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs, és egyetlen magyar sincs egyedül. Később tartja meg tervezett találkozóját Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök. A jövő hétre kilátásba helyezett időpontot törölték. Az amerikai elnök ezt szerdán közölte, miután tárgyalt Mark Ruttéval, a NATO főtitkárával. Donald Trump a Fehérházban tartott megbeszélést követően elmondta, úgy érzi, hogy a találkozó most nem hozná meg az elvárt eredményt. Töröltük a találkozót Putyin elnökkel, nem érezzük helyén valónak, nem vinne bennünket oda, ahová jutni akarunk, így töröltem. A jövőben fogjuk megtartani, fogalmazott az amerikai elnök. Az ukrajnai tűzszünet lehetséges, azonban csak az Oroszországra nehezedő nyomás fokozásával érhető el. Jelentette ki az ukrán elnök Brüsszelben az egynaposra tervezett uniós csúcstalálkozóra érkezve. Volodymyr Zelenszkij újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, mivel Oroszország nem akarja megállítani a háborút, nyomást kell gyakorolni további, még szigorúbb szankciós csomagok elfogadásával, valamint nagy hatótávolságú légvédelmi rendszerek felállítása és pénzügyi támogatás formájában. António Costa, az Európai Tanács elnöke, az állam, illetve kormányfői találkozóra érkezésekor azt mondta, Donald Trump amerikai elnök kezdeményezései ellenére egyértelművé vált, hogy a várakozások nem találkoznak Vlagyimir Putyin orosz elnök jó indulatával. Több mint 2,3 millió nyugdíjashoz jutott el az élelmiszerutalvány. Az összesen több mint 70 milliárd forint értékű utalványból már 34,5 milliárdnyit fel is használtak a nyugdíjasok, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigó Róbert hozzátette, az utalványokat december 31-ig lehet beváltani hideg élelmiszerre a kisboltokban, a nagyobb élelmiszerüzletekben, a piacokon, az őstermelőknél, a zöldségeseknél, vagy akár a henteseknél. Végül az időjárásról. Nyugat felül gyors ütemben beborul az ég, és kiterjedt frontális csapadékrendszer vonul kelet felé, amely legkésőbb az éjszaka második felében a Tiszántúlt is eléri. Országszerte várható eső, zápor, sőt egyes helyeken akár zivatar is előfordulhat, főként hazánk északnyugati-nyugati felén többfelé kiadós mennyiségre van kilátás. A szél előbb a Dunántúlon, majd másutt is fokozatosan északnyugatira, nyugatira fordul, és főleg a front mentén, valamint előterében sokfelé kísérik erős, helyenként viharos lökések. a szél hajnalra átmenetileg veszíthet erejéből. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű, a Tiszán túlon a magasabb értékekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 11 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak I. és Gyula, Buda Ferenc, Devecseri Gábor, Döbrentei Kornél és Márai Sándor műveiből. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Turi Sarolta. A verseket Fehér István, I. és Gyula, Kelemen Csaba, Szegvári Menyhért és Tóth Levente színművészek előadásában hallhatják.
Egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában. Ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzsejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös. Ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hírekben, a száj elé hulltan pisztjelző ujjban. Ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban. Ott zsarnokság van, nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, kürtben, az operában, az oly hazug harsányon zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben halkan sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban. Hol zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég istenet sem. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban, az ott van a bucsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves, az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban szorított készfogásban, s ahogy egyszer csak szerelmed arca megvagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szó mámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett. Vele hevertél, ha azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, ott van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez. Képzeletedben sem vagy független, fönt a tejút is már más határsáv, hol fény pásztáz, aknamező a csillag, kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor, egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad, hunyod, nyitod a pillád, mind az tekint rád, mint a betegség veled megy, mint az emlék, vonat kereke hallod, rab vagy rab, erre kattog, hegyen és tenger mellett, be ezt lehelled, cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, szívhökkenésben, a nyugalomban, e bilincs unalomban, a zápor suhogásban, ez égigérő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyát szemén át, s mert minden szélban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret követed és teremted. Kémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből, ő les hiába futnál, fogoly vagy s egybe foglár, dohányod zamatába, ruháid anyagába, beivódik, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme, csak övé jut eszedbe, néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbelángol erdő tűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad, s így rád is ő vigyáz már gyárban, mezőn, a háznál, s nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karod kitárni, bilincseit a szolga maga így gyártja, s hordja, ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy, vakontként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában. A dal is az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sirodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál.
Tornyok nyitott szemén keresztül fúj a szél, s a csigába csavart lépcsők felett megcsúválja a kenderkötelet, ám a harang viharban is süket marad. Föl, talpra hát harangozó, húzd, amíg lehet. Buda Ferenc, rend. Hazánk zúzott szívén a vér, hülő patakban omlik, alvad, rőcsillagos, komor, kövér tankok teremtenek nyugalmat. Törik a csend, szilánkja pattan, füstölbe száll a pillanatban. Húsunk emésztő gyilkos hordák minden erőnket megrabolták. Kezünkben fegyver, s jó remény csak halottaink hűlt szemén. Minket meggyaláztak, megöltek, hernyótalpak halomra törtek, töltött ágyúcsövekkel vártak, tízszeres vasgyűrűbe zártak. Bombáztak, lőttek, aprítottak, fegyvert letenni szólítottak hazug szavakkal, fenyegetve, hivatkozván békére, rendre. De nékünk nem kell semmi rend, ha tűz s terror teremti meg. Minékünk nem kell jó barátság, ha ágyúszóval magyarázzák. Minket nem győz meg érv sem eszme, bombázva s szuronyt szegezve.
a véres, megfeszített béke lenéz a fegyverek csövére. Hazánk zúzott szívén a vér, görcsös, sajgó csomókba alvad. Rőcsillagos, komor, kövér tankok teremtenek nyugalmat.
Buda Ferenc 15-20 éves halottak. Kiontott véreim, támadó tűz voltunk, hűs halottak lettünk. Hajnalló hitünkről fegyverfogó kézzel tanúságot tettünk. Gyermeki karunkba erejegyülem lett forró férfikornak, csillagos oldalú tűzokádó tankok felnőtté tiportak. Golyóverte testünk lankadó lankái holt anyaggá hűlnek, gránátot markoló kimarjult karjaink jéggé merevülnek. Sebeink nyitottak, nyirkos kövön fekszünk, most már nem verekszünk. Égő, túlvilági benzines palackok lángjánál melegszünk.
Döbrentei Kornél, a forradalom első áldozója. Rémületes bújósdit játszott a halállal. A golyó végül mégis eltalálta. Gavros. Összeesett. Feltépett utcakövekből pittymallat oromzatú oltár torlat fel az ádáz szertartásra készen. Golyófogónak megtöltötted homokváraiddal a zsákokat, s a kanálista tündöklő áhítatig horzsolva föl. Szívedig villámlott a Marseillez. Folytásnak szétdúltad rongylabdádat. A gyerekkor örömglóriás glóbuszát így dobtad el. Zsenge ereidben kifort a misebor. S tisztaságod oly vakmerőn gyóntad meg, hogy helyetted is féltek a bátrak. Meghőköltetve a halált, térdepeltél a barikád mögött. Forradalom első áldozósa. Alig, hogy megszülettél, lerugdaltak honanyú löttyet csecséről. Gazdátlan kis állatként nyöszörögve kóboroltál a lelenc házrideg hazában. De a fátumként fölét sötétedő kátránypapírtetők alatt néha álmodtál. Van anyád, s a szeretet olyan, mint a boltosoktól elcsent savanyú cukor, ha mámorítón ellágyul a szájban. és álomcsorrantott a nyállal fércelted magadhoz a sorstól kikoplalt miatyánknyi káprázatot. Az apától rád testált bakancsba már sose nősz bele. Trikolor csíkos növendék fegyence a szabadságnak. Vigyázz, menetti port a tenyeredből, elgurultak a színes üveggolyók. Megfenekled bennük az ég harangtalan nagy szomorúsága. Nélküled üresek, mint a szemed. A beléfagyott fájdalmas ámulat áthidegedik az időn, akár a megválthatatlan jövendő. Játszótéri kicsi sírok fölött mereng, a lőporfüsttől maszatos, benzinszagú ősz. Háttérben a tenger, mint a tomboló férfi zokogás.
Devecseri Gábor, láttam hamuszín arcotok. Mint falusi utcák sorát a hullott akáclevelek, úgy borítják a körutat az apró üvegcserepek. Ifjú elvérzett, a nő lehult, és füstbe fúlt a kisgyerek. Hogy 30 órával tovább lehessetek miniszterek. Kórház kigyulladt, ház omolt, gaz ágyú robbantott lakást, hogy 3 órával tovább éltessétek a csalást. Láttam hamuszín arcotok, amikor már ifjak vére folyt, halogató ajkotokon a szinte kedélyes mosolyt, őrizve méltóságotok, mely akkor már sehol se volt, mit bántátok a pusztítást, hogy gyermek égett, ház omolt, vagy tudtátok előre már? Én a leginkább ezt hiszem, készültetek rá hidegen, s így nem lepett meg semmi sem, de mégis... Így van, az a hős, semmiből nőtt ifjú sereg, amely titeket elsöpört, tán titeket is meglepett, és tán egy csöpp csodálkozás szállta meg lárva arcotok, hüllő szemű, brosúra szívű, tomboló hivatalnokok, mindegy! Lefordult sorsotok, 3 óráért vertetek, kenetes szókkal szólnotok, ne legyen 3 percetek, mint falusi utcák sorát, a hullott akáclevelek. Úgy borítják a körutat az apró üvegcserepek. Csikorog léptünk, de szívünk, a tetsz halálból fellobog, vérzik a város, a haza, de élni tud, de élni fog, mert el nem veszhet semmisen, megrázkódott a temető, és tisztító leszámolásra legyilkoltak léptek elő. Velük erősebb a haza, mely megvívta a szent tusát, s még ég, és vérzik száz sebe. Ne rakjatok rá brossúrát. Nem olmos szólam kell a sebre, s kín lángjait felszító, de tiszta kézből és ajakról. Puha tépés, emberi szó.
Mennyből az angyal, menj sietve az üszkös fagyos Budapestre, oda, ahol az orosztankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtasd szaporán a szárnyad, repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol. Meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal, sejempapír zizek, ajándék, bölcs szó fontolgat okos szándék. Csillagszóró villog a fákról, angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája, egy szegény nép karácsonyfája, a csendes éjben égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi, egyik érti, másik nem érti, fejük csóválják, sok ez soknak, imádkoznak vagy iszonyodnak, mert más lóg a fán, nem cukorkák, népek Krisztusa. Magyarország. És elmegy sok ember előtte, a katona, ki szíven döfte, a farizeus, ki eladta, aki háromszor megtagadta, vele mártott kezet a tálba, 30 ezüst pénzért kínálta, s amíg gyalázta, verte, szitta, testét ette, és vérét itta. Most áll és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki sem mer. Mert ő sem szól már, nem is vádol. Néz, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa. Ördög hozta, vagy angyal hozta. Kik köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekesznek. Csak orrontják, nyénak, gyanítják ennek az éjszakának a titkát. mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról. Papok papolnak bátorságról, az államférfi parentája, megáldja a szentséges pápa, és mindenrendű népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várt a csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember. Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kértik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik. Ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor. A gyermek, a szamára, pásztor. Az alomban, a jászol mellett, ha az élet elevent ellett. A csodát most is ők vigyázzák. Leheletükkel állnak strázsát. Mert csillag ég, hasad a hajnal, mondd meg nekik, mennyből az angyal. New York, 1956.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban összeállítást hallottak I. és Gyula, Buda Ferenc, Devecseri Gábor, Döbrentei Kornél és Márai Sándor verseiből. A költeményeket Fehér István, I. és Gyula, Kelemen Csaba, Szegvári Menyhért és Tóth Levente színművészek előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenéket Turi Sarolta válogatta.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este Csukás István Mirmurra Kandúr című meséjének 7. részét halljátok, melyet Rudolf Péter olvas fel nektek.
Mirmur tengeri csatát vív. Mirmur jött be nagy csörömpöléssel az ajtón, egy vízzel teli labort húzott maga után. A szoba közepére állította, és nevetve nézett fel a virágtartón áldogáló kis csacsira.
Figyelj, Júliet, még nem láttál!
Szólt neki. Azzal kiszaladt, és egy csomó újságot hozott be. A kis csacsi kíváncsian nézte, hogy miben mesterkedik Mirmur. Aztán megkérdezte.
Mit csinálsz, Mirmur?
Tengeri csatát vívok, válaszolta Mirmur. Tengeri csatát? Morfondírozott magában a kis csacsi. Ilyet én még soha nem is hallottam. És borzasztó kíváncsian figyelte a kandúrt. Mirmur pedig összehajtogatta az újságpapírt, hajókat csinált belőle, mikor kész lett egy, beletette a lavorba.
Ezt most vízre bocsátjuk,
tette hozzá ilyenkor. A lavor nem sokára teli lett papírhajókkal. Volt ott kisebb, nagyobb, hegyes orrú, meg széles testű, igazán nagyon változatos formájú hajókat gyártott Mirmur. Mikor kész lett velük, elkezdett kutatni a szemével a szobában.
Mit keresel?
Kérdezte a kis csacsi.
A legyet, felelte Mirmur. Kinevezném hajós kapitánynak.
De a légy nem volt sehol. Biztosan elbújt, gondolta a kis csacsi.
Lehet, hogy nem akar hajós kapitány lenni. Én szívesen lennék. De engem ilyesmire sosem kérnek meg.
Mirmur is abba hagyta a keresést.
Nem baj, legyintette. Pedig jó kalóz lett volna, mert hogy olyan fekete, tette hozzá. A kalózok mind feketék. Nem nagyon szeretnek mosdani, csak ha elsüllyesztik őket.
S Mirmur elkezdett rettenetes pofákat vágni. Vicsorgatta a fogát, és mereztette a bajuszát. Csinált papírból egy csákót, a fejére csapta, és azt mondta.
Akkor én leszek a kalóz, és minden süllyesztem.
A kis csacsi kicsit beljebb húzódott a virágtartón, és úgy nézte Mirmurt. Milyen jó, gondolta magában, hogy mégsem lettem hajós kapitány. Mirmur pedig kezdte elsüllyeszteni a hajókat. Rájuk csapott a mancsával, és a papírhajók szép lassan mind elsüllyedtek. Csak egy hajó, a legnagyobb úszkált még a lavorban, azt Mirmur sehogyan sem találta el. Mindig mellé csapott, a hajó balra úszott. Roppant ügyesen kikerülte mindig Mirmur mancsát. A kis csacsi érdeklődve figyelte, és egyszer csak észrevette, hogy van valaki a hajón. Jobban oda nézett, s nem hitt a szemének. Úgy bizony, a légy volt, s mintha csúfondárosan nevetett volna. Mirmur pedig egyre dühösebben vadászott a hajóra. Izgatottan szaladgált körbe a lavor körül, s leste, hogy honnan tudna rácsapni. Egyszerre csak összehúzta magát, ugrott egy nagyot, és zuty! Beleesett a vízbe. A légy zümmögve felrepült, a hajó elsüllyedt, és Mirmur prüszkölve, krákogva köpkötte a vizet. A kis csacsi megijedt, gyorsan lemászott a virágtartóról, és odament a lavorhoz.
Beleestél?
Kérdezte, de aztán rögtön rájött, hogy felesleges volt a kérdés. Mirmur az első ijegység után végre felállt a lavorban, és így szólt.
Nem akarsz fürdeni? Nagyon egészséges a tengeri fürdő.
A kis csacsi megrázta a fejét. A légy volt, mondta izgatottan. A légy volt a hajón.
Nem érdekes. Egy cseppet sem érdekes, mondta Mirmur. Azt már el is felejtettem. Most randolok.
Mosolyogni próbált, de bizony nem sikerült. Fázott, és vizes volt, és elkezdett vacogni a foga.
Segíts kimászni, mondta végül.
Kintről hangok hallatszottak.
Hol a labor? Kérdezte valaki. Az előbb még itt volt a konyhában.
Gyorsan, vacogta Mirmur. A kis csacsi odaállt szorosan a lavorhoz, Mirmur belekapaszkodott a nyakába, és kimászott. Kicsit összevizezte a kis csacsit, de az nem bánta. Mirmur fogta a lavort, és húzni kezdte kifelé. Az ajtóból visszaszólt.
Különben igazad van. Fürödni csak nyáron lehet. Ilyenkor még nem olyan jó.
Tüsszögött nagyokat, majd kiment. A kis csacsi visszamászott a virágtartóra, és szívből sajnálta Mirmurt, amiért beleesett a vízbe. De aztán el is mosolyodott, mikor eszébe jutott, hogy milyen furcsán nézett ki a kandúr, mikor vacogott a lavorban. A kalóz, gondolta magában, a híres kalóz, mégis belepottyant a vízbe.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este Csukás István Mirmur a Kandor című meséjének hetedik részével búcsúztunk tőletek, melyet Rudolf Péter olvasott fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!
Lehet, hogy találkozásunk véletlen csupán. Én mégis azt hiszem, hogy vártam rá nagyon. Ha nem jött volna, másként volna most az én dalom. A szívem mélyén elhervadt már minden virág, de megtanultam, jelent egy igazán jó barát. Ha bajban vagyok, elég az, ha rá gondolhatok, hisz nélküle már nem lehetnék az, ki most vagyok.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna leleszi római katolikus egyházközség plébániai kormányzója folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunde János nevében is a műsorvezető Molnár András.
És itt van ez a számomra annyiszor elolvasott mondat, és annyiszor idéztem már prédikációkban is. Édesanyja megkérdezte tőle, hogy miért imádkozol olyan sokat, hiszen nincsen neked annyi vétked. És mit válaszol Magdika? Édesanyám, sokat lehet imádkozni, de eleget soha. Válaszolt. Vajon mit értett meg ez a lány, amit az édesanyja még nem értett, az édesapja sem, környezete sem, és talán mi sem értünk még. Édesanyám, sokat lehet imádkozni, de eleget soha. Valahogy a végtelenre irányítja a tekintetünket ez a kislány, a végtelen szeretetre, az örök misztériumra, az örök húsvétra, a Szent Háromságos Egyisten belső életére, természetére. Így folytatja a könyv, bizonyos részeket természetesen kihagyok. Később sem volt másképpen, sőt mondhatjuk, hogy ima szeretete állandóan fokozódott. Előfordult nem egyszer, mondta el édesanyja, hogy téli éjszakákon a hidegtől szinte dermedten találtam, amint ágyában térdelve elnyomta az álom. Betakargattam. Ha ilyenkor fölébredt, folytatta imáit a befejezésig. Voltak hetek, hogy sok munkája és fáradhatatlan apostolkodása mellett napi 3-4 óránál több nem jutott alvásra. Napirendjének lelki részét azonban nem engedte megrövidülni. Első volt előtte a lélek. Csodálatosan szívós természettel ajándékozta meg a Teremtő. Sohasem panaszkodott, hogy álmos. Arcán alig látszott fáradtság, friss szellemén pedig egyáltalán nem. Tehát ahogy növekedett, korban és bölcsességben és kedvességben, úgy az ima szeretete is állandóan fokozódott. Az ima szeretete szeretett imádkozni. Nem csak imádkozott, meg nem úgy fogta fel az imát, hogy ezt most el kell mondani, bár, mint ahogy hallhattuk, makacsan ragaszkodott az eltervezett imáihoz, szerette az imádságot. Szent II. János Pál pápának a mondata jut eszembe most, aki azt mondta, hogy szükségem van a rózsafűzérre. Tehát nem azért mondta a Szent Pápa sem a rózsafűzért, mert teljesíteni akart az Isten előtt, mert hogy elhatározta és megfogadta, hanem azért, mert szüksége volt rá. Mert az ima az olyan, mint a lélegzetvétel. Mert ima nélkül megfulladunk, megfullad a lélek. És minél többet imádkozunk, annál jobban megszeretünk imádkozni. Ezt mindenki megtapasztalhatja, aki fokozatosan mindig emeli a tétet. Aki nem marad meg azokban az imákban, amit gyerekkorában tanult vagy tanítottak neki, és élete végig csak ezeket mondja, hanem az ima életében növekszik, fejlődik, tökéletesedik. És ehhez kell lelkivezető, kell olyan atya, kell olyan életszentségben jóval előttünk járó ember, aki ebben segít nekünk. Az ima életünk egy művészet. Az nem lehet csak jól berögzött régi imák ismételgetése, hanem ebben növekednünk kell. És az Isten is azt akarja, hogy növekedjünk benne, mint ahogy korban is, bölcsességben is, kedvességben is növekednünk kell, mint ahogy Jézus is növekedett. Engedjük meg, hogy hozzáértő lelki emberek felülvizsgálják az ima életünket. Menjünk el hozzájuk, beszéljük meg, mondjuk el, hogy hogy is néz ki a lelki életem, az imádságos életem, és engedjük meg, hogy vezessenek, hogy tanácsot adjanak. Az egyébként is egy nagyon alázatos cselekedet, amikor én másoktól kérek tanácsot ilyen lelki dolgokban is, amire mondhatná valaki azt, hogy hát ez magánügy, ez az én dolgom, ehhez én jobban értek. Nem nagyon értünk hozzá. A Jóisten ért hozzá, és ő pedig emberek által szeretne minket tökéletesíteni. És a Szentlélek szeretne bennünk imádkozni. Az már egy jó állapot, ha mi is eljutunk arra a szintre, hogy azt mondjuk, ami égi édesanyánknak, hogy édesanyám, szűzanyám, sokat lehet imádkozni, de eleget nem. A szűzanya is egy nagy tanítómester az imádságban, ha megengedjük neki. Ő fokozatosan tökéletesíti és szebbé teszi az imánkat. Olyasmi egy hasonlattal, mint amikor járunk a mezőn és szedünk virágokat, visszük az édesanyánknak vagy édesapánknak, a családunknak, és mire hazaérünk, elhervadnak, benne van mindenféle gaz is, fű, és hát nem a legszebb lesz az a csokor, de azért a szüleink örülnek neki. Mi is, hogyha imádkozunk, mint hogyha egy csokrot szednénk a Jóistennek, átadjuk a szűzanyának, ő megszépíti ezt a csokrot, csodálatosan széppé teszi, és úgy adja oda drága szent fiának, ha az ő kezébe adjuk. Különösen, ha még a virágokat is a szűzanya kezéből vesszük, az imádságokat. Engedjük meg, hogy segítsenek nekünk ima életünk fejlődésében. Napról napra tökéletesedni kell az imánknak, és napról napra kérni kell az Urat, hogy Uram, add, hogy egyre jobban megszeressem az imádságot, egyre többet akarjak imádkozni, egyre többet akarjak veled beszélgetni, veled lenni, és veled egyre tökéletesebben egyesülni az imádságban és a szentségekben. Boldog Bódi Mária Magdika inkább a alvását rövidítette le, de mint ahogy az édesanyja mondja, napirendjének lelki részét nem engedte megrövidülni. Első volt előtte a lélek, ami örök. És valóban csodálatos szívós természettel áldotta meg őt a Teremtő, mert azért ezt nem mindenki tudja csinálni, és nem is kell, tehát ezt azért bölcsességgel, okosan, józanul, és mindenki a maga állapotának, életállapotának megfelelően, meg az egészségi állapotának megfelelően kell ehhez viszonyulni. Nem a cselekedetekben kell utánozni, hanem a lelkületben, a vágyban. A vágyunk lehet nekünk is ugyanolyan végtelen, mint Magdikáé, mert a végtelenre irányul, és az ő vele való egyre tökéletesebb kapcsolatra. És hogy ezt majd hogy oldja meg az Úr, és hogy tudunk vele egyre tökéletesebben kommunikálni, az bízzuk a Szentlélekre. A szív irányultsága a lényeg, és hogy mi az első az életünkben, és mik a fontos dolgok. Persze mi is megtehetjük azt, hogy héten egy-egy napot virasztunk, egy-egy órát, egy éjszaka, akár közösségben is. Vannak ima csoportok az interneten is, akik minden pénteken 2 és 3 között virasztanak, oda is be lehet csatlakozni, csodálatos, így közösségben fölébredni éjjel 2-kor, és egy órát imádságban tölteni, a csöndben, az éjszakában áldozatot hozva, mert fölébredni nem könnyű, aztán visszaaludni sem könnyű, de aki megteszi, azt hiszem mindenki tapasztalhatja, hogy másnap szinte semmi fáradtságot nem érez, mert Istennek adtuk ezt az órát. És a virasztás is egy imádságos forma, amit jó, ha visszahozunk a köztudatba és az életünkbe is. Jézus is buzdít minket a virasztásra, persze átvitt értelemben is, de nyugodtan érthetjük konkrétan is. Kérjük boldog Bódi Mária Magdika hathatós közbenjárását, hogy mi is nagyon szeressünk imádkozni, egyre jobban szeressünk imádkozni, hogy a lelki életünk legyen az első, az Istennel való kapcsolatunk legyen az első, és hogy adjon erőt nekünk is az Úristen, hogy tudjunk áldozatokat hozni érte. Nem mintha az Istennek lenne erre szüksége, nekünk van rá szükségünk, mert a lelkünk vágyik arra, hogy valamit viszonozzunk abból a szeretetből, amit kapunk a jó Istentől. És más emberekért is áldozatot hozva, közben járva értük, közelebb tudjuk őket vezetni Krisztushoz, hogy őt megismerjék, megszeressék, és soha el ne hagyják. Még egy kis kedves történetet felolvasok, amiből kitűnik, hogy Magdika mennyire szerette a papokat, és mennyire tisztelte a papokat, mint Isten embereit. Épp a napokban akadtam rá erre a Viennai Szent János idézetre, ahol azt mondja, Isten után a papa minden. Hagyjatok egy plébániát 20 évig pap nélkül, és az emberek állatokat fognak imádni. Papság misztériumát taglalja Viennai Szent János is több gondolatában. Érdemes olvasni tőle, de most térjünk vissza a Bódi Mária Magdikára, és erre a szép kis megható történetre. Élete vége fele történt egy alkalommal, meséli Bíró néni, a Balatonfűzfői plébánia szeretett szolgálatának a vezetője, hogy Magdi későn érkezett Keneséről Fűzfőre. Mivel a közbiztonság abban az időben már gyenge lábon állt, szállást kért nálunk. Lehetett vagy 11 óra már, amikor gyenge kopogására lettem figyelmes. Kinéztem és láttam, hogy Magdi áll az ajtó előtt. Természetesen szívesen fogadtam. Mivel férjem is itthon volt, nem tudtam más megoldást találni, mint azt, hogy felajánlottam neki a nálunk lakó, de azokban a napokban távol lévő lelkipásztorunk szobáját. Túlságosan nagy ez a megtiszteltetés, suttogta, meghatódottam Magdi, hiszen a pap Isten szolgálja. Hogyan is juthatok én egy fölszentelt pap szobájához? Milyen nagy dolog ez? Reggel frissnek és átszellemültnek látszott, folytatta Bíró néni. Nagyon nagy volt a megtiszteltetés, mondta búcsúzás közben Magdi. Nem is aludtam semmit, csak imádkoztam egész éjszaka. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!